És akkor elkezdenénk a ma esti előadásunkat még egyszer. Minden kedves jelenlevőt szeretettel üdvözlök. Mai alkalommal a Római Levél második fejezet 17. versétől szeretnénk eljutni a harmadik fejezet 20. verséig a Biblia tanulmányozásában. És röviden annyit hadd említsek meg, hogy annál a gondolati egységnél tartunk, amelyről azt mondhatjuk el, hogy Pál apostol mielőtt rátérne az igazi lényegi kérdésekre. Arra a kérdésre, hogy hogyan változhat meg egy ember, mi az alapja a megváltozásnak, hogy mit tanít a hitből való megigazulásról a Szentírás, azelőtt szeretné mindenki előtt világossá tenni, hogy mindenkinek szüksége van a hitre és az Isten igazságára. Ezt három nagy blokkban bizonyítja be, erről szól a három előadásunk, az előző kettő és a mai. Az első előadásban két okra mutatott rá, ami miatt kimondhatja, hogy védhetetlen az Isten ítélő széke előtt az emberi lázadás. Ez a két ok ugye az volt, hogy egyrészt az Istent meg lehet ismerni a teremtett dolgokon keresztül, legalább egy minimális szinten, és el lehet jutni arra a következtetésre, hogy az ember függő lény és keresse az Istent, és hálával tartozik neki. Másrészt pedig minden emberben működik az erkölcsi ítélő képesség, működik a jó és a rossz megkülönböztetésének a képessége, és ezért nem védhető az emberi lázadás, mert ha a másik ember életében meg tudja ítélni, hogy mikor tett jól és mikor tett rosszul, akkor ez azt bizonyítja, hogy a saját életében is különbséget tud tenni a jó és a rossz között. Az elmúlt alkalommal pedig az Isten ítéletének az elveiről, a folyamatáról volt szó. Az isteni ítéletnek az alapelve, hogy ő méltányos és igazságos, ami azt jelenti, hogy figyelembe veszi az ember ismeretét, figyelembe veszi az ember körülményeit, adottságait, az őt ért hatásokat, ugyanakkor igazságosan megvizsgálja azt, hogy az Istentől jövő késztetésekre egy ember milyen választ adott, és végül az ítélet nem lesz más, mint amit az ember a saját döntéseivel mond ki maga felett, attól függően, hogy megkeményítette a szívét az igazsággal szemben, ellenállt a jóra való késztetésnek, vagy pedig megnyitotta a szívét, befogadta az igazság szeretetét, és ezért az Isten át tudta formálni az életét. A mai alkalommal a kinyilatkoztatást ismerők Isten előtti helyzetéről lesz szó. Így is mondhatnánk, hogy a vallásos emberek, az Istent tisztelő embereknek a helyzetéről mit mondhatunk el? Mit mondhatunk el azok helyzetéről, akiknek lehetőségük volt az igazságot nem csak a teremtett világon keresztül megismerni, nem csak a lelkiismeret szaván keresztül meghallani, hanem akiknek lehetőségük volt az igazság forrásával, a kinyilatkoztatással kapcsolatba kerülni, és megismerni az Isten beszédét. Milyen helyzetben vannak az Isten előtt azok az emberek, akiknek tehát ez a többlet lehetőség elérhető volt? A második fejezet 17. versétől a harmadik fejezet 20. verséig tart ez a szakasz, és rögtön egy nagyon egyszerű gondolatra hadd mutassak rá összegzésképpen. Az egész szakasznak a logikája nagyon világos. Nem azért beszél harmadik nekifutásban a zsidók, tehát az Isten beszédét ismerők helyzetéről, mert ők kedvezőbb, kivételesebb helyzetben lennének az Isten előtt, mint mások, mert az Isten kivételezne velük. Hanem az a logikája ennek a szakasznak, hogyha azoknak az engedetlenségére nincsen elfogadható mentség, akiknek nem volt a kezében a kinyilatkoztatás. Mennyivel inkább mentegetheti magát az az ember, akinek kiváltsága, lehetősége volt arra, hogy egy tiszta forrásból, az igazság közvetlen forrásából merítsen, nem eltorzítva, nem bizonytalanul, hanem teljes világossággal elnyerve a világosságot. Mennyivel kevésbé menthető azok álláspontja, akiknek a kezében van az igazság kerete, ahogy Pál apostol majd ebben a szakaszban fogalmaz. Ezt a hosszú szakaszt is szeretném részekre osztani, mielőtt a részletes magyarázatba belekezdenék. A második fejezet 17. versétől a 24. verséig fog az első szakaszunk tartani. Ebben a szakaszban Pál apostol bemutatja a jellegzetes zsidó gondolkodásmódot, és itt hadd álljak meg, és hadd említsem meg, hogy Tudom, hogy a zsidó kifejezés önmagában leterhelt, ami világunkban különösképpen az lehet, és az antiszemitizmusnak a gondolatai felvetődnek. Én itt ezen az előadáson semmilyen felhangot nem szeretnék magamnak megengedni, és nem szeretném, ha ilyen felhangok alakulnának ki bárki lelkében. Egészen egyszerűen a római levél megközelítésében a zsidó és a pogány között az a különbség, hogy a zsidók alkotják azt a csoportot, akiknek lehetőségük volt az Istent közelebbről konkrétabban megismerni, mert elnyerték az Isten kinyilatkoztatását, a pogányok alkotják pedig azt a csoportot, akiknek ez a lehetőség nem volt meg. Az egyik és a másik elnevezésben sem szeretnék semmiféle pejoratív felhangot sugalmazni vagy megfogalmazni. Ha én itt a zsidó emberek vagy a zsidóságról negatív értelemben nyilatkozom, akkor azt nyugodtan alkalmazzuk azokra, akiknek lehetőségük volt az Isten beszédét megismerni. Tehát nyugodtan a helyébe gondolhatjuk, fogalmazhatjuk a keresztényeket is, mint ilyen fogalmat, ugyanebben az értelemben használva ezt a fogalmat, azoknak az embereknek a csoportja, akiknek lehetőségük volt az Isten kinyilatkoztatását tisztábban megismerni, mint olyan embereknek, akikhez ez a kinyilatkoztatás nem jutott el. Tehát a 17. verstől, a második fejezet 17. versétől a 24. verséig mondhatnánk így is, hogy a jellegzetes, küldetés tudatos gondolkozást mutatja be az apostol, amikor egy ember nagyon tudatában van annak, vagy egy embercsoport nagyon tudatában van annak, hogy az Isten elhívta, elválasztotta valamilyen feladatra, vagy valami módon magával összekapcsolta. Ebben a szakaszban bemutatja ezt a magatartás gondolkozásmódot, szembesítő kérdéseket fogalmaz meg, és megmutatja azt is, hogy mi a következménye annak, amikor az elhívásnak a tudata, az elhívással való büszkélkedés nem kapcsolódik össze a gyakorlati engedelmességgel. A 17-től 24. versek után a 25. verstől a 29. versig szól a körülmetélkedés kérdéséről, mi értelme van az elhívásnak a külső jegyét hordozni, mi a jelentősége az elhívás külső jegyének, és mikor van értelme ennek a jegynek, és mikor nincs értelme ennek a jegynek, mi az igazi körülmetélkedés. A harmadik fejezet első 8 versében egy kitérőt találunk. Pál apostol a gondolatmenetben megáll, nem viszi tovább azt a gondolatmenetet, amelynek során szeretné szembesíteni az embereket azzal, a vallásos embereket azzal, hogy ők is az Isten kegyelmére szorulnak, és semmivel nem különbek, mint az Istent nem ismerő emberek, az Isten kinyilatkoztatását nem ismerő emberek. Itt tesz egy kitérőt, az apostol megszakítja ezt a gondolatmenetet, és fölveti azt a kérdést, hogy ha nem ez volt az elhívás értelme, amiről eddig szól majd, akkor mi értelme van az elhívásnak, mi értelme van annak, hogy az Isten kiválasztott egy népet. Aztán a gondolatmenetben nem áll meg itt, hanem fölteszi azt a kérdést is, hogy na de hát nem válik-e hiába valóvá az Isten munkája, hogyha némelyek hűtlenek az elhíváshoz, és aztán végül még arra is rámutat, hogy az Isten nem lesz elhívása nem lesz hiába való, hanem ő beteljesíti a terveit. Erre majd ki fogunk térni, tehát ez egy kitérő. A 9. versben egy összegzést találunk, ha valaki eddig a gondolatmenet lényegét nem értette volna meg, a 3. fejezet 9. verse napnál világosabban mondja el, hogy mit akart mondani az apostol. És végül a 10. verstől a 19. 20. versig, mondhatnám így, hogy a 18. versig egy utolsó, perdöntő érvelésre készül az apostol, amivel végleg minden érvet szeretne lesöpörni, vagy minden mentséget szeretne lesöpörni az asztalról, és a 19. 20. versben összegzi és megmutatja az érvelésnek a lényegét, rámutat arra, hogy mennyire nem lehet menteni az embert, a vallásos embert sem az Isten ítélőszéke előtt a vallásosságával. Rátérve akkor ezekre a szakaszokra így egyenként, először olvasnám a 2. fejezet 17. versétől a 24. verséig a levelet. Íme te zsidónak neveztetsz, és a törvényre támaszkodsz, és Istennel dicsekszel. És ismered az ő akaratát, és választást tudsz tenni azok között, amelyek különböznek attól, mivel hogy a törvényből megtarítattál. És azt hiszed magadról, hogy te a vakok vezetője, a sötétségben levők világossága, a balgatagok tanítója, a kiskorúak mestere vagy, bírván a törvényben az ismeret és az igazság formáját. Aki azért más tanítasz, magadat nem tanítod? Aki azt hirdeted, hogy ne lopj, lopsz-e? Aki azt mondod, ne paráználkodj, paráználkodsz-e? Aki gyűlölöd, utálod a bálványokat, szentségtörő vagy-e? Aki a törvénnyel dicsekszel, a törvény megrontása által az Istent gyalázod-e? Mert az Isten neve miattatok káromoltatik a pogányok között, amint megvan írva. Ez tehát az első szakaszunk. Pál apostol a 17-től 20. versekben bemutatja a jellegzetes zsidó gondolkozásmódot, lelkületet. Ímét a zsidónak neveztetsz, a törvényre támaszkodsz, Istennel dicsekszel, ismered az ő akaratát, választást tetsz tenni azok között, amelyek különböznek attól, mivel hogy a törvényből megtanítattál, és azt hiszed magadról, hogy te vagy a vakok vezetője, a sötétségben levők világossága, a balgatagok tanítója, a kiskorúak mestere, bírván a törvényben az ismeret és az igazság formáját. Azt hiszem, hogy vallásos, önelégült lelkülettel mindenki találkozott már az életében. És mindenki ismeri azt a gyakorlatból, hogy mennyire ellenszenvessé tud válni ez a lelkület. Itt Pál apostol a következőkre tér ki, zsidónak neveztetsz. Így is lehetne megfogalmazni ezt a gondolatot, hogy te büszkén viseled a zsidó nevet, vagyis nyíltan kérkedsz azzal, büszkén vallod, hogy te az Isten gyermeke vagy. Nem rejted véka alá, hogy az Isten elhívott téged, hanem vállalod nyíltan örömmel azt, hogy te az Isten gyermeke vagy, az Isten elhívott népéhez tartozol. Ímét a zsidónak neveztetsz. Megkülönbözteti minden más nép között, ahogyan az Ószövetség megfogalmaz, nincsen több nép, amely ennyire nyilvánvalóan kapcsolatba kerülhetett volna az Istennel. Ennek a népnek abban a kiváltságban volt része, hogy az Isten 10 parancsolatának a kinyilatkoztatását a saját fülével hallhatta. Nem egy ember kapta a 10 parancsolatot, hanem az Isten a saját szavával hirdette ki az egész zsidó nép hallására, füle hallatára. Hatalmas nagy esemény ez, hogy az Isten elhívott, kiválasztott egy népet, ímét te zsidónak neveztetsz. Köszönöm szépen. Köszönöm. A törvényre támaszkodsz. Ez a második kifejezés. Nagyon érdekes az itt szereplő szó. Az itt szereplő görög kifejezésben a gyökér gondolat az az, hogy megpihenni valamiben. A törvényre támaszkodsz, azaz a törvényben találod meg a pihenésedet, a nyugalmadat. Ezt a gondolatot egy kicsit ki szeretnénk fejteni, akkor ez azt jelenti, hogy az emberi élet békességének a kulcsát abban találták meg, hogy a törvény külső előírásait, formai előírásait megtartották. Nekem reménységem van az örök életre való bemenetelre, mert megtartom az Isten törvényét. Ez a gondolkozás, amit megfogalmaz, a törvényben támaszkodás. Tehát az a valami, amikor az ember válsághelyzetbe jut, amikor az ember a reménységéről gondolkodik, és az a valami, amiben békességet, nyugalmat talál a lelke, az az, amire az üdvössége reménységét építi. És erre azt mondja Pál apostol, hogy ez az ő esetükben a törvény megtartás, amire építi az üdvösség reménységét. Ezért van az, hogy aprólékos, aggályos módon ügyelnek arra, hogy nehogy áthágják az Isten törvényét, és a legkisebb dolgokat is szabályozzák, azért, mert ebben a cselekedetben van a nyugalmuk, az üdvösségük reménysége. Ettől a békességtől és ettől a reménységtől fosztaná meg, hogyha valaki leleplezné, hogy ő nem tartja meg a törvényt. És ezért borzasztó nehéz egy ilyen helyzet, amikor egy ember a maga vallási gyakorlatára támaszkodik, amikor abban talál reménységet, hogy ő hívő, akkor nagyon nehéz meggyőzni arról, hogy vétkes az Isten előtt. Mert ezzel a békességének a forrását vennénk el, a szőnyeget húznánk ki a lába alól, és ez nagyon nehéz helyzet az ember életében. Van az Ószövetségben egy kis történet, amelyik megmutatja azt, hogy micsoda válságot tud átélni az ember akkor, amikor kiderül az, hogy amire ráépítette a bizalmát, amit megnyugodott, az hamis. Bírák könyvében találjuk ezt a történetet, önmagában elég borzalmas a történet. Arról szól, hogy van egy ember, aki házi bálványt állít fel. és a házi bálvány mellé szerződtet egy lévitát, hogy legyen a család papja. És ott éli az életét, gyakorolja a maga által alkotott istentiszteletet, és egyszer csak jön egy nemzetségből egy követség, amely földet keres. És megszállnak ennél a családnál, és reggel ráveszik a papot, a lévitát, hogy fogja a bálványt, és jöjjön el velük. Mert melyik jobb egy családnak a papjának lenni, vagy egy egész nemzetségnek a papjának lenni? És hát a lévita gondolkozik egy ideig, aztán fogja magát, hóna alá veszi a bálványszobrot, és elindul a törzsel. És egyszer csak észreveszik a családban, hogy eltűnt a bálvány, meg eltűnt a pap, és elkezdenek utánuk menni, és elkezdenek kiabálni. És az a tanulságos, amit ekkor mondanak. Megállnak, és azt kérdezik tőle, hogy miért kiabálsz? Mi van veled? És azt mondja ez az ember, isteneimet vettétek el nékem. Min van hát nekem egyebem? Ezt éli át egy ember akkor, amikor megfosztják attól a nyugalomtól, amit addig érzett, amire addig támaszkodott. Amikor egy zsidó embernek, egy vallásos embernek azzal kell szembesülnie, hogy az ő törvényre támaszkodása, az ő Isten iránti úgymond engedelmessége semmit nem nyom alatban az ő javára. Ez egy borzasztó válsághelyzet. Azt éli meg, mintha az Istentől fosztották volna meg. Min van hát nekem egyebem? Így folytatja tovább, tehát zsidónak neveztetsz, büszkén viseled az Isten elhívottja nevet, a törvényre támaszkodsz, biztonságérzetet ad neked, hogy te engedelmeskedsz az Isten törvényének, és Istennel dicsekszel. És Istennel dicsekszel. Büszke vagy az Isten ismeretedre, és megítéled azokat, akik másképpen járnak, akik nem rendelkeznek ezzel az ismerettel. Itt szeretnék megint egy kicsit megállni, mert a Biblia maga is beszél arról, hogy az ember azzal dicsekedjen, hogy ismeri az Istent. Szeretném Jeremiás próféta könyvéből idézni ezt a részletet. Jeremiás próféta könyve 9. fejezetében, a 23. 24. versben a következőt olvashatjuk. Ezt mondja az Úr, ne dicsekedjék a bölcs az ő bölcsességével, az erős se dicsekedjék az erejével, a gazdag se dicsekedjék gazdagságával, hanem azzal dicsekedjék, aki dicsekszik, hogy értelmes és ismer engem, hogy én vagyok az Úr, aki kegyelmet, ítéletet és igazságot gyakorlok-e földön, mert ezekben telik kedvem, azt mondja az Úr. Vajon miben különbözhet a kétféle magatartás, az a magatartás, amit így jellemzett Pál apostol, hogy Istennel dicsekszel, és az a magatartás, amire az Isten gondolt, amikor azt mondta az embernek, hogy ember, ne dicsekedj a bölcsességeddel, az erőddel, a hatalmaddal, a gazdagságoddal, hanem ha már dicsekszel, azzal dicsekedj, hogy ismersz engem. A kétféle dicsekvésnek egészen más a megnyilatkozása. Mondhatnánk, hogy az a különbség, ami különbség volt Jézus és a farizeusok között. Krisztus ismerte a mennyei atyát, ismerte az Istent, de az Isten ismerete arra vezette őt, hogy együtt érzett az elesettekkel, együtt érzett a bűnösökkel, és szolgált nekik. A farizeusok büszkélkedtek a törvényismeretükkel, büszkék voltak arra, hogy az Isten igéjének a tanítói, és a magatartásuk azt sugallta, hogy maradj tőlem távol, mert tisztátalanná válok, ha közeledsz hozzám. Jézus erre a magatartásra azt mondta, hogy ez nem az igazi Isten ismeret. Ha ismernék az Istent, ha ismernék az Isten lényét, akkor tudnák, hogy mit jelent az, hogy irgalmasságot kívánok. És az Isten ismeretét inkább. Irgalmasságot kívánok én, és nem áldozatot. Az Istennek ismeretét inkább. Az igazi Isten ismeretből mindig alázat fakad, önismeret fakad, és szolgálat. A hamis Isten ismeretből pedig elvakultság önmagunkkal szemben, büszkeség és lenézés a másikkal szemben, és ítélkezés a másikkal szemben. Ez egy jól megragadható különbség a kétféle magatartás között. az igazi Istenismeret, ha valakinek az életében megszületett, akkor ez abban fog megnyilatkozni, hogy egyre mélyebben fogja ismerni a maga elesettségét, ezért nem fog büszkélkedni, nem fog dicsekedni, hanem bízni fog az Istenben, mert megismerte őt, ezért megalázza magát, és a másik emberrel együtt érez és segíteni próbál neki. Ez a különbség a kétféle Istenismeret között. A 18. versben Pál apostol, a második fejezet 18. versében rámutat a törvény ismeretének a jelentőségére. Ezt mondja itt ugyanis, és ismered az ő akaratát, és választást tudsz tenni azok között, amelyek különböznek attól, mivel hogy a törvényből megtanítattál. Hatalmas nagy dolog. Nem csak a lelkiismeret szava maradt, nem pusztán az emberi logika, az emberi gondolkozásnak a képessége marad az ember számára, hogy megismerje, hogy mi a jó és mi a rossz, hanem kap egy mércét, kap egy segítséget, hogy megértse, megismerje az Isten akaratát a törvényből. Ennek az eredménye az, hogy különbséget tud tenni, meg tudja különböztetni, hogy mi az, ami megegyezik az Isten akaratával, és mi az, ami különbözik tőle, és ebben nem kell bizonytalannak lennie, hanem határozott és biztos lehet az állásfoglalásában. Mert megtanítattál arról, abból. A 19. 20. versben ezt olvassuk, és azt hiszed magadról, hogy te vagy a vakok vezetője, a sötétségben levők világossága, a balgatagok tanítója, a kiskorúak mestere, bírván a törvényben az ismeret és az igazság formáját. Azt hiszed magadról. Pál apostol a Korintusi első levél 8. fejezet első versében azt mondja, az ismeret felfuvalkodottá tesz, a szeretet pedig épít. Azt hiszed magadról. Figyeljük meg, hogy itt már Pál apostol nem osztja. Amit eddig elmondott, annak valamilyen alapja még akár lehet is az ember életében, hogy az ember igen tudatosan vallja azt, hogy az Isten elhívta őt, hogy az ember az Isten ismeretében növekedjen, és az Istent ezért dicsérje. Azt már nem merném javasolni senkinek, hogy a törvény megtartására támaszkodjon, és ebben találjon nyugalmat. De amit itt mond, azt már az ember elvakultságát mutatja, ami az előzőkből következik. Azt hiszed magadról. És amik itt vannak, azok kicsit ilyen fellengzős kifejezések. Te vagy a vakok vezetője. A vak vezetője. Fény a sötétségben, így is lehetne fordítani. Fény a sötétségben. Az értelem nélküliek tanítója. A belátás nélküliek tanítója, a kiskorúak pedagógusa, tanítómestere. Bírván a törvényben az ismeret és az igazság formáját. Itt láthatjuk azt, hogy ez a fajta vallásosság, ez büszkeséghez vezet. Ez oda vezet, hogy egy kicsit olyan lesajnálva fordul oda azokhoz, akik nem rendelkeznek ezzel az ismerettel. A felsőbbrendűség tudatával. Pedig mivel rendelkezik az ember? Azt mondja a 20. vers vége, bírván a törvényben az ismeret és az igazság formáját. A törvényben az ismeretnek és az igazságnak csak a kerete van meg, amely nagyon fontos az ember számára, hiszen ez ad alapot az igazi bölcsesség kifejlődéséhez és az engedelmességhez, az igazságos élet kialakulásához. De az ismeret kerete, az ismeret és az igazság kerete nem jelenti magát a bölcsességet és magát az igazságosságot. Ez, hogy így mondjam, lehetőséget ad arra, hogy egy ember élete megváltozzon, és értelmessé, bölcsé váljon, és engedelmessé, igazságossá váljon. De attól, hogy a kezében van a lehetőség erre, attól még nem olyan. Az Ószövetségben van egy kérdés, amikor fölteszik a kérdést, hogyha valaki szentelt húst visz, akkor szenté lesz-e ő maga ettől a ténytől. És ha valaki tisztátalan, és úgy ér hozzá az Istennek szentelt húshoz, áldozati húshoz, akkor tisztátalanná válik a hús. Attól, hogy valaki szent dolgokkal foglalkozik, attól, hogy valaki kapcsolatba kerül az igazság keretével, ugye hadd használjak itt egy kifejezést, az előző alkalmakon említettem már, hogy az igazságra két szó van a görögben. Van az aléteja, és van a dikájoszüné. Az aléteja a valóság, az igazság, mint ami tiszta, ragyogó, kristálytiszta, világos, és ami segíthet önismeretre jutni, és segíthet abban, hogy megváltozzon az ember, és igazságossá váljon a magatartásában egy ember. Nos, itt az alétei a kifejezés van. Lehetősége van az embernek, hogy kapcsolatba kerüljön a valósággal, és meglássa ennek tükrében önmagát. Lehetősége van, hogy ismereteket szerezzen, amiket, hogyha beépít a maga gondolkozásába, amiket, hogyha elfogad, akkor életbölcsességhez juthat, esetleg úgy is, hogy nem kell átélnie bizonyos dolgokat, mert az ismeretek segítségével bölcsé teheti őt az Isten a döntésekben. De ez csak lehetőség. Ennek csak a kerete van meg. Ennek csak a lehetőségét adja meg az Isten. Attól függően valósul ez meg, hogy ki hogyan él a törvénnyel és az ismerettel. Az igazsággal és az ismerettel hogyan él az ember. Láttuk azt, hogy az előzőkben, hogy a zsidó nép, vagy ez a magatartás, amit ők itt most ábrázolnak számunkra, ez nem az a magatartás, amiből következik a bölcsesség és az igazságosság. Következik a büszkeség, az önelégültség, a magabiztosság, a dicsekvő önelégült lelkület, ami azonban nem közelebb visz, hogy igazságossá váljon az ember, hanem távolabb visz, és ezzel szeretné az apostol szembesíteni a folytatásban őket. Hogyha mindez igaz, amit ti magatokról vallotok, hogyha magatokat mások tanítójának tekintitek, aki azért más tanítasz, magadat nem tanítod-e? Aki másnak el tudod mondani, hogy mit kell tenni törvény szerint, magadra is alkalmazod a mércét? Aki másnak azt hirdeted, hogy ne lopj, lopsz-e? Aki azt mondod, ne paráználkodj, paráználkodsz-e? Aki utálod a bálványokat, szentségtörő vagy-e? Aki a törvényben dicsekszel, a törvény megrontása által az Isten gyalázod-e? Úgy gondolom, hogy ezekhez a kérdésekhez nem nagyon kell mit hozzáfűznem. Annyit jegyeznék csak meg, mindig könnyebb az igazság mércéjét a másik emberre alkalmazni. Mindig könnyebb úgy ülni és hallgatni az Isten törvényét, hogy aha, ezt mondja a szomszédomnak. Jól éreztem tehát. És mindig nehezebb önmagunkkal szembesülni, és önmagunkra venni az igazság mércéjét. Isten egy kis megjegyzést hadd tegyek, itt aki utálod a bálványokat, szentségtörő vagy-e. Az eredeti szövegben szó szerint valami ilyesmi szerepel, hogy aki gyűlölöd, utálod a bálványokat, kifosztod-e a templomot? Én úgy gondolom, hogy talán Pál apostol nem arra akart utalni, hogy a zsidók között tömegesen fordult elő, hogy pogány templomokat fosztottak ki anyagi javakért. Szerintem nem erről szól itt az ige, hanem talán arról lehet szó, hogy Pál arra az döbbenetes, kiáltó ellentétre szeretné felhívni a figyelmet, hogy az egyik oldalon az Isten ismeretéből fakadóan elutasítjátok a bálványimádást, megbélyegzitek, kárhoztatjátok a bálványimádást. A másik oldalon viszont föl kell tenni a kérdést, hogy az élő Isten tiszteletét a ti formai Isten tiszteletetekkel nem züllesztitek a bálványimádással egy szintre. Az élő Isten tisztelete nem válik-e ugyanolyanná, mint az értelmetlen, lélekölő bálványimádás? Ezt a kérdést viszont joggal teszi fel az apostol a zsidó nép számára. Jeremiás próféta könyvében olvassuk a kiáltást. Állj oda a templom kapujába, és hirdesd nekik, ne mondogassátok, az Úr temploma, az Úr temploma, az Úr temploma ez. Mert csak ha valóban megjobbítjátok a ti útaitokat, akkor lakozom veletek ezen a helyen. Vagyis miről van szó? Ne bízzatok abban, hogy ez az Isten, az élő Istennek a tisztelete. Mert az élő Isten tisztelete abban különbözik a bálványoktól, hogy az élő Istennel való találkozás nem engedi meg a képmutatást, nem engedi meg a formai vallásosságot. Az élő Istent csak élő módon lehet tisztelni. Amiben formai szertartások, szolgaian ismétlődő gondolkozás nélküli szertartások nem férnek bele. Élő lénnyel csak élő kapcsolatban lehet lenni. A bálványok, mivel nem élnek, nem igénylik, hogy az ember gondolkozzon, hitbeli döntéseket hozzon, és meg akarja érteni a tanításukat, és hitből akarjanak engedelmeskedni. Ez az élő Istenhez tartozik, az élő Isten tiszteletéhez tartozik. Amikor egy embernek az Isten tisztelete pusztán szokás lesz, és nem a szokással van baj, a pusztán szokással van baj. Amikor nincs ott az élet, hanem csak a formai van ott, csak a formalizmus van ott, a gondolkozás nélküli vallásosság van ott, akkor bármennyire igazságokat hirdet, én úgy gondolom, hogy ki kell mondani, hogy a báványimádással tökéletesen egy szinten van. És akkor már jogos feltenni a kérdést. Ha úgy viszonyulsz a báványimádáshoz, hogy gyűlölöd és elutasítod, akkor vajon mit mondasz a saját Isten tiszteletedről, amely semmivel nem különb, mint a báványimádás, mint a lélektelen, szolgai vallásosságnak a gyakorlása. Miért fontos és súlyos kérdések ezek? Miért fontos kérdés az, hogy valaki másokra alkalmazza az ige mércéjét, vagy pedig mindenek előtt saját magával fordítja szembe ezt a mércét? Azért, mert így mondja, a törvény megrontása által az Istent gyalázod-e? Mert az Isten neve miattatok káromoltatik a pogányok között, amint megvan írva. Az Istenről az alapján alkotnak képet az emberek, hogy akik az ő nevében fellépnek és az ő nevében beszélnek, azok milyen életet élnek. Erről a nagyon egyszerű törvényszerűségről van szó. Mózes 3. könyve 10. fejezetében így fogalmazta ezt meg Isten egy nagyon tragikus élethelyzetben. Akik hozzám közel állnak, azokban kell nékem megszenteltetnem, és az egész nép előtt megdicsőítetnem. Mózes 3. könyve 10. fejezet 3. verse. A 10 parancsolat 3. parancsolata pedig azt mondja, az Úrnak, a te Istenednek nevét hiába fel ne vedd. A keresztény szó azt jelenti, hogy krisztusi. Ha valaki kereszténynek vallja magát, akkor krisztusinak, Krisztus követőnek vallja magát. Azt a felelősséget veszi magára az ember, hogy az életén keresztül nem pusztán róla fognak képet alkotni, hanem Krisztusról fognak képet alkotni. És ebben a vonatkozásban két szélsőség létezik, és mind a kettő tragédiához vezet. Ha egy ember, akit az Isten megszólított, elhívott, hogy az ő képviselője legyen, hűtlen az Istenhez, és látják az életét, akkor vagy az történik, hogy azt mondják, hogy amit tanítasz, jó esetben esetleg ezt is mondják, hogy amit tanítasz, az szép. De ahogyan élsz, az alapján nem szeretnék keresztény lenni. Ez a jobbik rossz. A rosszabbik rossz, hogyha valaki azt mondja, csak ennyit jelent, akkor én is keresztény leszek. És elhiteti magával, hogy az Isten követőjévé lett, holott esetleg semmi köze nincs az Istenhez. Hatalmas nagy felelőssége van azoknak ezen a földön, akik az Isten képviselői, akiket az Isten megbízott az ő képviseletével. Ezután tér rá erre a külső jelre, amely, hogy így mondjam, látható módon szól arról, hogy valaki az Isten népéhez tartozik, az Isten képviselője ezen a földön. Így olvassuk a 25. verstől a 29. versig, mert használ ugyan a körülmetélkedés, ha a törvényt megtartod. De ha a törvényt áthágod, a te körülmetélkedésed körülmetéletlenségé lett. Ha tehát a körülmetéletlen pogány megtartja a törvény parancsolatait, az ő körülmetéletlensége nem körülmetélkedésül tulajdonítatik-e neki? És a természettől fogva körülmetéletlen ember, ha a törvényt megtartja, megítél téged, aki betű és körülmetélkedés mellett is a törvény megrontója vagy. Mert nem az a zsidó, aki külsőképpen az, sem nem az a körülmetélés, ami a testen külsőképpen van, hanem az a zsidó, aki belsőképpen az, és a szívnek lélekben nem betű szerint való körülmetélése az igazi körülmetélkedés, amelynek dicsérete nem emberektől, hanem az Istentől van. Az Isten miért adta a körülmetélkedés jelét? Így olvassuk majd később, hogy Ábrahám kapta a körülmetélkedés jegyét, az ő hite pecsétjéül. A hitbeli cselekedeteinek a pecsétjéül kapta a körülmetélkedést. A körülmetélkedés, mint jel, azt fejezi ki, hogy egy ember elkülönített az Isten számára, az Isten követője kíván lenni, az Istennek, hogy így mondjam, előre kifejezve engedelmeskedni akar. Nem eldönti majd az adott helyzetben, hogy akar-e az Istennel járni vagy sem, hanem ő elkötelezte magát, hogy az Isten gyermekeként kíván élni, az Isten gyermeke kíván lenni. Hasznos ugyan a körülmetélkedés. Ebben a vonatkozásban a felelősség tudatosítása szempontjából, a felelősségérzet szempontjából hasznos a körülmetélkedés. Hasznos, hogyha az emberben tudatosul az, hogy az Istenhez tartozik, és az Isten képviselője ezen a földön. De csak akkor hasznos, hogyha nem csak a jel van meg, hanem az a lelkület, az a viszonyulás, amit kifejez ez a külső jegy, az Isten iránti engedelmesség. De hogyha a törvényt áthágod, akkor a te körülmetélkedésed körülmetéletlenségé lett. Hiába van meg a külső jel az Istenhez tartozásban, hogyha az ember nem engedelmeskedik, akkor nem tartozik hozzá, akkor nem az Isten gyermeke. Ha pedig valaki nincsen körülmetélve, hiába nincsen körülmetélve, ha az Istennek engedelmeskedik, akkor az engedelmessége arról tesz bizonyságot, hogy az Istenhez tartozik, még akkor is, hogyha a külső jegy hiányzik az életéből. És ezzel ítéletet mond ki afelett az ember felett, aki a törvény, a betű és a körülmetélkedés mellett is a törvény megrontója. Aki kapta az Isten beszédét, a betűt, a kinyilatkoztatást, és kapta ezt a megerősítő szertartást, hogy mindig emlékezhessen arra, hogy ő az Isten gyermeke, és ez sem elég erős ahhoz, hogy ténylegesen az Isten gyermekeként éljen. Mert a körülmetélkedésből nem az az igazi, ami külsőképpen van, ami külső jegy. A külső jegy csak egy belső magatartást fejez ki jó esetben. Ahol viszont a belső viszonyulás hiányzik, a szív rejtekében megtörtént körülmetélés nincs meg, hiányzik, ott hiába van a külső jegy. Ott nem ér semmit a külső jegy, mert az Isten nem a külsőt nézi, hanem a szívet nézi. Az Isten nem a címkét nézi az emberen, hanem az embert magát nézi. Azt, hogy az ember hogyan viszonyul ő hozzá. Ezért nem az a zsidó, aki külsőképpen az, sem nem az a körülmetélés, ami a testen külsőképpen van, hanem az a zsidó, aki rejtekben is az, a szívnek lélekben nem betű szerint való körülmetélése, az igazi körülmetélkedés, amelynek dicsérete nem emberektől, hanem az Istentől van. Itt vezet be Pál apostol egy újabb fogalmat, hogy így mondjam, a zsidó fogalomnak egy újabb vonatkozását. A római levélben végig meg lehet figyelni ezt a kettősséget. Szerepelhet a zsidó kifejezés úgy, mint etnikum, úgy, mint a zsidó néphez tartozó ember, és szerepel a zsidó úgy, mint a szívében körülmetélt ember, aki az Istenhez tartozik, még akkor is, hogyha lehet, hogy testében nincsen körülmetélve. Mert nem az a zsidó, aki külsőképpen az, sem nem az az igazi körülmetélés, ami a testen külsőképpen van, hanem az a zsidó, aki belsőképpen a szívében az Isten iránti elkötelezettség jelent meg a szívében, a szíve van körülmetélve. Ez a gondolat, hogy nem a külső jel az első, hanem a külső jel csak a belső lényegnek megjelenítése. Ezt a gondolatot már Mózes is megfogalmazta. Mózes 5. könyvében, a 10. fejezetben a következőt olvashatjuk. Mózes 5. könyve, 10. fejezet, 16. versében. Metéljétek azért körül a ti szíveteket, és ne legyetek ezután kemény nyakúak. Metéljétek azért körül a ti szíveteket, és ne legyetek ezután kemény nyakúak. És a 30. fejezetben, ugyanebben a könyvben, a 6. versben pedig egy ígéretet ad, azt mondja, és körülmetéli az Úr a te Istened a te szívedet, és a te magodnak szívét, hogy szeressed az Urat, a te Istenedet teljes szívedből és teljes lelkedből, hogy élj. Tehát nyilvánvalóvá teszi azt, hogy a betű szerinti körülmetélés az a külső megtartásra ösztönözhet, de nem biztos, hogy ott van a szeretet. az Isten tudja az ember szívében azt a változást létrehozni, amelynek eredményeképpen egy ember nem azért él úgy, mert a törvény azt mondja, hogy úgy kell élni szárazon, hanem azért él úgy, mert szereti az Istent, és szeretetből követi az Isten akaratát. Hatalmas nagy indítékbeli különbség van a kettő között. Az egyik egy félelemből fakadó engedelmesség is lehet, egy érdekből fakadó engedelmesség lehet, a másiknak az alapja az Isten megismerése és az Isten szeretete. Ez ad alapot a hívő életnek. Az igazi körülmetélkedés, az igazi körülmetélés csak az Isten tudja elvégezni egy ember szívében, egy ember lelki világában, gondolkozásában, érzelemvilágában, aminek a leglényege az, hogy az Istenhez tér meg az ember, és nem ebben vagy abban változtat a vallás gyakorlatán. Jeremiás próféta könyve fogalmazza ezt meg a 4. fejezet 4. versében, amikor elvezeti odáig az Isten Izraelt, hogy lássák be, hogy hűtlenek voltak, vegyék észre, hogy hova jutottak a hűtlenséggel, és amikor megszólal a készség, hogy mi tényleg hiába való a mi bálványisten tiszteletünk, mi visszatérünk az Istenhez, akkor megszólal az Isten, és ezt mondja a 4. fejezet 1. versében. Ha visszatérsz, Izrael, azt mondja az Úr, hozzám térj vissza. A mögötte levő gondolat az, hogy nem ebben vagy abban formailag kell módosítani a vallásos életeden, hanem van egy lényegi szempont. Ez a lényegi szempont, hogy velem élj közösségben, hogy hozzám térj vissza, velem ápolj élő közösséget. Én élő Isten vagyok. És 4. versben ezt mondja, metéljétek magatokat körül az Úrnak, és távolítsátok el szívetek előbőreit, hogy fel ne gyulladjon az én haragom a ti cselekedeteitek gonoszsága miatt. Ez a gondolat tehát, hogy az ember ne a külsőben mutassa a vallásosságot, hanem a szívbeli megtéréssel, a szívbeli odafordulással metélje körül az Istennek a szívét, azaz különítse el magát az Isten tiszteletére, legyen ezen a világon az Isten gyermeke, éljen a világon az Isten gyermekeként, ez nem egy új gondolat. Ezt nem az apostol találta ki. Ez egy régi tanítás. Az a gondolat tehát, hogy az igazi hívő ember nem az, aki külsőképpen viseli a szövetség jegyét, hanem akinek a szíveiben ott van a szövetség, aki a szívében elkötelezett az Isten iránt, az az igazi hívő, az az Isten igazi gyermeke, ezt Pál apostol itt csak feleleveníti, itt csak megmutatja. Nem ő vezeti be ezt a gondolatot, nem ő mutat rá először a történelemben erre a gondolatra. A körülmetélkedésnek csak akkor van értelme, hogyha szívbeli változással jár együtt. Mondhatnánk így, alkalmazva a kereszténységre, hogy a keresztségnek csak akkor van értelme, hogyha az a szív szeretetét jelenti az Isten iránt. Egyébként tökéletesen értelmetlen és külső jegy, ami nem tesz kedvessé az Isten előtt, mert az Isten a szíveket, a szívállapotát vizsgálja. Na de akkor mi értelme van a zsidó nép elhívásának? Ez a gondolatmenet folytatása, hát hogyha ennyire nem személyválogató az Isten, és ennyire nem arra tekint, hogy ki az, aki körül van metélve, ki az, aki nincsen körül metélve, mert nem tesz különbséget, mert minden nemzetben kedves ő előtte az, aki őt féli, és akármennyire körül van metélve valaki, elfogadhatatlan számára, hogyha szembefordul vele és engedetlen iránta. Ézsaiás próféta egyenesen azt mondta, hogy ne tapossátok az én pitvaraimat. Bűnt és ünneplést el nem szenvedhetek. Akkor mi értelme van annak, hogy az Isten elhívta a zsidó népet? Mert ez viszont kétség kívül tény, hogy az Isten egy népet a történelemben különleges körülmények között megszólított és elhívott. De mire jó ez? Így olvassuk a 3. fejezetben a kitérőt, ahol erről a gondolatról szól az apostol. Mi tekintetben különb hát a zsidó? Avagy micsoda haszna van a körülmetélkedésnek? Minden tekintetben sok. Mindenekelőtt, hogy az Isten rájuk bízta az ő beszédeit. De hát, hogyha némelyek nem hittek, vajon az ő hitetlenségük nem teszi hiába valóvá az Isten hűségét? Távol legyen. Sőt, inkább az Isten legyen igaz, minden ember pedig hazug, amint megvan írva, hogy igaznak ítéltesse te beszédeidben, és győzelmes légy, amikor vádolnak téged. Ha pedig a mi igazságtalanságunk az Isten igazságát mutatja meg, mit mondjunk? Vajon igazságtalan az Isten, hogy minket büntet? Emberi módon szólok. Távol legyen. Mert akkor mi módon ítéli meg Isten a világot? Mert ha az Istennek igazsága az én hazugságom által öregbült az ő dicsőségére, miért kárhoztattatom még én is, mint bűnös? Sőt, ne cselekedjük-e inkább a rosszat, hogy abból jó származzék? Amint minket nem rágalmaznak, és amint némelyek mondogatják, hogy mi így beszélünk. Akiknek kárhoztatása igazságos. Elég nehezen érthető gondolati szakasz, mert egy különleges érveléssel találkozunk. Az első tehát, ahonnan kiindul az apostol, hogy mi értelme van akkor az elhívásnak. Mi értelme van akkor a körülmetélés szertartásának, mire jó ez? A körülmetélés, amint láttuk, nem jelent kivételezést. Nem jelenti azt, hogy ha valakin külső jegyként ott van ez a jel, akkor ez ettől a külső jegytől, ettől a ténytől, hogy ott van ez a jel, már ettől kedves az Isten előtt. De ha ez nincs ott, akkor mi van ott? Micsoda haszna van a körülmetélkedésnek? Minden tekintetben sok, mindenek előtt az, hogy az Isten rájuk bízta az ő beszédeit. Mindenek előtt az a haszna, hogy az Isten rájuk bízta az ő beszédeit. Pál apostol nem folytatja itt a felsorolást, hogy még mit lát előnyként abban, hogy az Isten elhív egy népet, elhív egy embert az ő szolgálatára, de rámutat a legfontosabb dologra. A zsidó népet az Isten azért hívta el, és azért választotta ki, mert az az Isten ismeret, amellyel az emberiség rendelkezett az indulásától fogva, az az Isten ismeret kezdett eltorzulni és elhomályosodni. Ez teljesen nyilvánvaló Józsué könyve utolsó fejezetéből, ahol kimondja azt, hogy a már a zsidó népnek az ősatyái is kezdtek a bálványimádásba belemerülni, és ezért az Isten szükségesnek tartotta kihozni őket a rokonságukból, hogy ezzel megvédje az Isten igazi ismeretét, és megmaradjon az igaz Isten ismeret a földön. Miért olyan fontos ez? Azért, mert Jézus így mondta, hiába tisztelnek engem, ha oly tudományokat tanítanak, amelyek embereknek parancsolatai. Vagy máshol így fogalmazott, hogy szenteld meg őket a te igéd igazságoddal, a te igéd igazság. Az az örök élet, hogy megismerjenek téged az egyedül igaz Istent. A Biblia szerint van jelentősége az Isten ismeretnek. Mert a jó és a rossz közötti különbségtételben az Isten ismerete ad alapot. Az Isten ismerete, az Isten megismerése ad alapot ahhoz, hogy egy ember élete megváltozhasson és átalakulhasson. Ha valakinek nincsen mérce, ha valaki előtt nincsen ott egy cél, egy mérce, akkor ahhoz soha nem fog hasonlóvá válni. Minden ember annyiban fog megváltozni, amilyen mércét tűz maga elé, ahova szeretne eljutni. Senki nem fog följebb jutni annál, mint amilyen mércét maga elé állított, mint ahova el akar jutni. Ez a jelentősége az Isten ismeretnek. És hogyha az Isten ismerete eltorzul, ha az Isten igazsága, az Isten lényének az ismerete eltorzul, akkor ez azt jelenti, hogy a valódi változásnak, az értékes megváltozásnak az alapjai szűnnének meg a földön. Az igazság ismerete nélkül nem tud az emberi élet gyökeresen átalakulni, megváltozni. Ez volt a jelentősége ennek. Hatalmas ajándékot kaptunk mi azzal, hogy az Isten vállalta a fáradtságot, a nehézséget, hogy azért küzdjön, hogy ne keveredjen össze a jó és a rossz az Isten ismeretében, hanem legyen egy tiszta forrása az Isten megismerésének. Ezzel kapcsolatban esetleg, ha két hét múlva lesznek könyvek, akkor lesznek olyan könyvek, amelyek erről a kérdésről, a kinyilatkoztatás kérdéséről, a Biblia szöveghűségének a kérdéséről szólnak, lehet ezek mentén gondolkozni erről a kérdésről. De most itt szeretnék még egy dologra utalni, mégpedig arra, hogy az Isten nem azért hívta el a zsidó népet, mert hogy ezt az ismeretet csak az ő javukra akarta adni, és hogy azt őrizzék meg maguknak, és ebben büszkélkedjenek, hanem azért hívta el a zsidó népet, hogy az ő életükön keresztül minden emberhez eljuthasson az ő ismerete. Így fogalmazta meg a szövetség kötés előtt az Isten ezt. Most azért, ha figyelmesen hallgattok szavamra, és megtartjátok az én szövetségemet, úgy ti lesztek nékem valamennyi nép között az enyéim, mert enyém az egész föld. És lesztek ti nékem papok birodalma és szent nép. Az Istennek ez volt a célja. Az volt a célja, hogy a zsidó nép megismerje az Isten beszédét, megismerje az Isten lényét, szembesüljön a saját szükségletével, forduljon oda az Istenhez segítségért, és az isteni kegyelemnek köszönhetően váljon olyan életűvé, amelyet, hogyha valaki szemlél, akkor azt mondhassa, hogy bizony bölcsek azok a rendelkezések, amelyek szerint ti éltek. Kívánatos az az út, amelyen ti jártok. Tiszteljük mi is azt az Istent, akit ti tiszteltek. Ez volt az Isten terve. Azt szerette volna, hogy a zsidó népnek adott áldáson keresztül minden népre kihasson az áldás, minden nép megismerhesse azt az Istent, aki az élet ura, az élet alapítója, és akinek a törvényei az ember javát szolgálják. Micsoda haszna van tehát a körülmetélkedésnek? Ez. Hogy az Isten elkülönített egy népet, hogy legyen valóságismeret, legyen igazságismeret ezen a földön. Olyan, ahova el lehet menni tudakozódni, hogy kicsoda az Isten, hogy megismerhessük őt, és tisztelhessük őt. Most jön a következő kérdése az apostolnak. Ez a kérdés pedig így hangzik. De hát, hogyha némelyek nem hittek, vajon az ő hitetlenségük nem teszi érvénytelenné, hiába valóvá, hatástalanná az Isten hűségét? Teljesen nyilvánvaló dolog, hogy a zsidó népnek a nagy része nem töltötte be az isteni elhívást. Nem valósult meg az életükön keresztül, hogy szemlélhetővé, láthatóvá váljon az Isten lénye. Na de akkor meghiúsult az Isten terve, hiába valóvá vált az a küzdelem, amelyet az Isten folytatott az emberért, a zsidó népért. Hogyha némelyek nem hittek, az ő hitetlenségük hiába valóvá teszi az Isten hűségét, az Isten fáradozását? Megakadályozhatja Isten terveinek a teljesedését a választott nép hűtlensége? Ez a kérdés, amit feltesz az apostol. A válasz pedig a következő: távol legyen. Sőt, inkább az Isten legyen igaz, minden ember pedig hazug, amint megvan írva, hogy igaznak ítéltessél a te beszédeidben, és győzedelmessé légy, amikor vádolnak téged. Figyeljük meg, hogy az apostol itt egy különleges érvelési technikát követ. Ugyanis nem kezdi el kifejteni és megmagyarázni erre a kérdésre a Biblia válaszát. Meg fogja ezt tenni a 11. fejezetben. A 11. fejezet fog választ adni arra a kérdésre, hogy vajon némelyek hűtlensége meghiúsítja az Isten terveinek a teljesedését, vagy sem. Most itt egy más nézőpontból válaszol erre a kérdésre, hogy így mondjam, más szempontból rámutat egy olyan bibliai tanításra, gondolatra, aminek a fényében ezzel a kérdéssel neki nem kell most részleteiben foglalkozni. Ez pedig így hangzik, hogy az ítélet meg fogja mutatni, az ítéletkor bizonyossá fog válni, hogy az Isten igazságát nem akadályozta meg az emberi hamisság, hanem az Isten tervei az emberi hűtlenségek közepette is be tudott teljesedni. Így olvassuk, az Isten legyen igaz, minden ember pedig hazug, amint megvan írva, hogy igaznak ítéltessél a te beszédeidben, és győzelmes légy, amikor vádolnak téged. Az Isten igaznak fog bizonyulni az ítéletben, és ki fog derülni, hogy az ő igazsága megmaradt még akkor is, amikor az emberek megpróbálták ezt megakadályozni, megpróbálták ezt tönkretenni. Gondoljunk ilyen bibliai történetekre, mint a József története. József egészen egyszerűen azt mondja, hogy ti gonoszt gondoltatok ellenem, az Isten meg jóra gondolta azt fordítani. A testvérei gyűlölték, üldözték, szembefordultak vele, de az Isten mégis megvalósította a terveit József életén keresztül. Vagy az apostolok cselekedetében a 4. fejezet 26-28. Versek ahol azt mondja, hogy összegyűltek a fejedelmek, Poncius Pilátus és a zsidó nép vezetői, együtt tanácskoztak, hogy a te szent fiadat megöljék, és nem történt más, mint hogy véghez vitték azt, amit a te kezed előre eltervezett. A korintusi második levél, 13. fejezet, 8. verse, ezt egészen egyszerűen így fogalmazza meg. Semmit sem tehetünk az igazság ellen, hanem csak az igazságért. Szeretném Calvin János magyarázatából ezt a kis részletet felidézni, hogy ő hogyan fogalmazza meg ezt a gondolatot. Ha valakinek megvan ez a könyv, az 53. oldalon találhatja. Tehát bármennyire cserben hagyta, és megtaposta is nagyobb részük az Isten szövetségét, azért ez éppen úgy megtartja hatékonyságát és kifejti erejét, ha nem is mindenkiben, de legalább magában a népben. Tehát a legkevésbé sem bizonytalan a mondat értelme, hogy tudnilik az Isten hűsége az ember hitszegése és elpártolása folytán nem csak meg nem dől, hanem még nyilvánvalóbbá válik. Az Istent igaznak mondja, nem csak azért, mert kész az ígéretei mellett hűségesen megállni, hanem azért is, mert tényleg beteljesíti mindazt, amit beszél. Mert úgy szól, hogy parancsa hamarosan tetté is válik. Viszont az ember hazug, nem csak azért, mert adott szavát gyakran megszegi, hanem azért is, mert természeténél fogva a hazugságra törekszik és menekül az igazság elől. Tehát azt mondja Pál apostol, hogy nem kell belegondolnunk, nem kell aggódnunk azon, hogy a zsidó nép közül, amivel némelyek hűtlenek voltak, vagy sokan hűtlenek voltak, ezért nem fog az Isten akarata teljesedni, nem fognak az Isten tervei teljesülni. Az Isten véghez fogja vinni a maga terveit, és ez az ítéletben lesz napnál világosabb, amikor nyilvánvalóvá válik, hogy minden emberi hűtlenség között is az Isten hűséges maradt, végigvitte a maga tervét, és beteljesítette a maga tervét. Jön egy újabb kérdés. Ez pedig az 5. verstől a 7. versig. Ha a mi igazságtalanságunk az Isten igazságát mutatja meg, akkor mit mondjunk? Ugye ez volt az előző mondatnak az értelme, hogy minél igazságtalanabb egy ember, minél hűtlenebb egy ember, annál dicsőségesebb az Isten igazsága, mert a hűtlenség hátterén is megvalósítja a maga tervét. Hát, hogyha az Isten igazságát, a mi igazságtalanságunk az Isten igazságát mutatja meg, akkor mit mondjunk erre? És itt most emberi módon fog szólni az apostol, előre figyelmeztet, hogy amit most mondok, az emberi logika szerint, az önző, eltorzult emberi gondolkodás szerint hangzik el. Hát nem igazságtalan az Isten, amikor megbüntet minket? Emberi módon szólok. Nem igazságtalan az Isten, hogy én az ő dicsőségét növelem az én hűtlenségemmel, mert minél hűtlenebb vagyok, annál dicsőségesebb az Isten, hogy az ő terveit mégis megvalósítja. Hát nem igazságtalan az Isten, amikor számon kéri rajtam, hogy én miért voltam hűtlen, holott az én hűtlenségem csak őt dicsőítette? Elég sajátos emberi gondolkozás, nem? Én hűtlenné válok, de elvárom az Istentől, hogy ő még ezért meg is dicsérjen engem, hiszen az ő dicsősége növekedett azzal, ahogyan elforgatta az én gonoszságomat, és végül mégis a jót valósította meg. Érdekes kérdés. Kétszeresen fogja feltenni az apostol a kérdést, feltette az 5. versben, és fel fogja tenni a 7. versben is. Így olvassuk a 7. verset. Mert ha az Istennek igazsága az én hazugságom által öregbült az ő dicsőségére, miért kárhoztattatom még én is, mint bűnös? És milyen választ ad erre az apostol? Két választ fog adni rá, és megint csak egy különleges érvelési móddal találkozunk, ugyanazzal a különleges érvelési móddal, mégpedig azzal, hogy Pál nem áll le vitatkozni, és nem kezdi el bebizonyítani, hogy mennyire elfogadhatatlan a bibliai tanítás szerint ez a gondolkodás, meg fogja tenni ezt a 9. fejezetben. Tehát ennek a kérdésnek a kifejtését a logikus, összefüggő érvelését majd a 9. fejezetben fogjuk olvasni. De itt most máshogyan érvel, és ez az érvelés nagyon hasonlít Jézus érveléséhez, amikor Sátán megkísértette őt. De amikor Sátán második kísértésével megkeresi Jézust, mondvá, hogy vesd alá magadat, mert meg van írva, az ő angyalainak parancsolt felőled, hogy meg ne üsd lábadat a kőbe, és idézi a Zsoltárt. Akkor Jézus tehette volna azt, hogy azt mondja, hogy álljunk csak meg, hogy idézette a Bibliát? Vegyük csak elő azt a Zsoltárt, olvassuk el. És akkor kiderül, hogy ott előtte azt mondja, hogy mivel, hogy az Urat választottad, ezért az Isten azt mondja, hogy megőriz téged. Minden olyan úton, amiben hűséges vagy az Istenhez, áll az Isten ígérete, hogy az Isten megőriz téged. De ez egy zárt logikai rendszer. Azon az úton, amelyet nem ő rendelt, amelyet nem az ő útja, azon nem ígéri meg, hogy megőriz téged. Lehetett volna így érvelni. És jogos lett volna az érvelés, mert Sátán tipikusan az igéből kiragadva, a feltételrendszerből kiragadva idéz. Ezt mind a mai napig csinálja. De Jézus nem ezt tette. Hanem mit mondott Jézus? Viszont megvan írva, ne kísérsd az Urat, a te Istenedet. Bekapcsolt egy másik reflektort, és ez a reflektor az egész élethelyzetet leleplezte. Nem kellett aprólékosan érvelni, nem kellett végigvezetni a logikátlanságot, a helytelen íráshoz való helytelen viszonyulást. Bekapcsolt egy reflektort, és láthatóvá vált a hűtlenség. Ugyanezt teszi az apostol is itt. Figyeljük meg a két érvet. Az első érve így hangzik, távol legyen, 6. vers. Mert akkor mi módon ítéli meg az Isten a világot? Ezzel az érvel az apostol azt mondja, hogy az Isten az egész föld bírája. Elképzelhető az, hogy az egész föld bírája igazságtalan legyen? Az egész föld bírája. Nem, ez elképzelhetetlen. Tehát itt jön a reflektor. Bekapcsolja ezt, azt mondja, az Isten az egész föld bírája. Ha pedig ő az egész föld bírája, akkor lehetetlen dolog, hogy őt igazságtalansággal vádoljuk meg. Ha ő számon kéri rajtam, hogy én miért voltam hűtlen, még akkor is, amikor mégis megvalósulnak az ő tervei, az én hűtlenségem ellenére, akkor jogos a számon kérés, mert ő az egész föld bírája, aki igazságot szolgáltat mindenkinek. És Jobb könyvében van egy ige, Jobb könyve 34. fejezetének a 17. verse, ez pedig megfordítva teszi fel a kérdést, így mondja a Jobb könyve 34. fejezetének a 17. verse, vajon aki gyűlöli az igazságot, kormányozhat-e? Vajon aki gyűlöli az igazságot, kormányozhat-e? Avagy az ellenállhatatlan igazat kárhoztathatod-e? A világtörténelem, az emberi történelemnek a tapasztalata bizonyítja azt, hogy egyetlen hatalom sem képes megállni, fennállni, amely igazságtalan. Lehet, hogy történelmi mércével mérve nagyon hosszú ideig uralkodik. De minden hatalomnak a romlására válik az igazságtalanság. Az Isten uralkodó, örökkévaló uralkodó, ebből logikailag az következik, hogy igazságos uralkodó. Mert az igazságtalan hatalom nem állhat fenn örökre, az megdől. Az Isten hatalma pedig örökkévaló hatalom. Ez tehát az első érv. Az első érve erre a kérdésre, hogy hát nem igazságtalan az Isten, amikor rajtam számon kéri, hogy én miért vagyok hűtlen, amikor az én hűtlenségem csak ő dicsőítette? De az, hogy ácsi ember. Az Isten ítélőbíró, az Isten a föld uralkodója, tehát igazságos. Ne kérdőjelezd meg az igazságát, mert különben ő nem lehetne ítélőbíró, és nem uralkodhatna örökké. Ez az első érv. Lehet, hogy nehéz nekünk ezt elfogadni, de ez egy érvelési módszer. Egy más nézőpontból, egy más logika mentén leleplezi a kérdésnek a hiába való voltát. A másik érvelése pedig a következő. Sőt, ne cselekedjük a rosszat, hogy abból jó származzék. A másik érve pedig az apostolnak az, hogy rámutat arra, hogy hova vezet az a gondolkozásmód, amin elindultál. Sokszor az ember elindul egy gondolatmeneten, és látszólag nagyon közel van az igazsághoz. Lehet, hogy az érvelése bizonyos részleteiben megkérdőjelezhetetlen, ahogyan érvel. De hogyha a távlati kifutását megnézzük, akkor világossá válik, hogy az igazság és a hamisság az nem keverhető össze. Ha megnézi az ember, hogy egy dolog mire ösztönzi őt, mire vezeti őt, fölteszi a kérdést, hogy hova vezet, mint ez, akkor könnyebb lesz eldöntenie, hogy jó vagy rossz az a dolog. Hát gondoljuk végig akkor eznek a logikának a mentén. Ha az Isten dicsősége az én engedetlenségem által öregbül, akkor tegyek minél több rosszat, hogy annál nagyobb dicsőséget szerezek az Istennek. Jó dolog ez? Itt lelepleződik, hogy nem. Akiknek kárhoztatásuk igazságos. Az apostol nem érvel tehát. Nem érvel abban az értelemben, hogy végigvezetne egy zárt gondolatmeneten, hogy ember, értsd meg, hogy neked semmi dicsőséged nincsen abban, hogy az Isten elforgatja a te tanácsodat. Mert ez a bibliai érv egyébként. Hogy az embernek semmi köze nincs ahhoz, hogy az Isten képes a gondviselésében úgy összeszervezni az emberi életeket, hogy végül mégis az ő terve valósul meg. És hogy eközben mennyi varga betű meg kerülő út jön, ezt mind ő át tudja látni. Ezt majd ki fogja fejteni a 9. fejezetben és a 11. fejezetben. Itt most szeretné, ha a gondolkozásunkban bizonyos határok lennének. Az egyik határ az, hogy az Isten igazságossága megkérdőjelezhetetlen, hogy az Isten ítélete az mindig igazságos ítélet. A másik, hogy gondoljuk végig, hogy ez a magatartás oda vezetne, hogy tegyünk minél több rosszat. Ez pedig nem lehet jó. És akkor itt elvágta a gondolatmenetet. Visszatér a gondolatmenethez a 3. fejezet 9. versével. Ezt mondja, micsoda tehát, különbek vagyunk? Semmiképpen sem, hiszen az előbb megmutattuk nyilván, hogy zsidók és görögök mindnyájan bűn alatt vannak. Én ezzel kapcsolatban ez egy érthető, teljesen nyilvánvaló érthető mondata az apostolnak. Én csak annyit szeretnék megemlíteni, hogyha páli leveleket olvasunk, akkor érdemes mindig felfigyelni ezekre az összegző megfogalmazásokra. Ha el is vesztettem a gondolatmenet fonalát, ha éppen nem tudom, hogy már hol tart az apostol az érvelésben, de találok egy ilyen mondatot, hogy micsoda tehát, hogy van hát, akkor ott azt fogja elmondani az apostol, ami a lényeg. Úgyhogy ezt érdemes megjegyezni magunknak és felfigyelni rá. Tipikusan ilyen például a korintusi első levél 14. fejezete. Ott is újra és újra találunk ilyen csomópontokat, ahol az apostol azt mondja, hogy hogy van hát? Hogy van ez? És máshol is, a római levélen belül is fogunk ilyennel találkozni. Itt összegzi Pál apostol azt, amit eddig el akart mondani. A mondandójának ez a rövid lényege, semmiképpen nem különb a zsidó ember a pogány embernél. Egy vallásos ember nem különb egy ateista embernél, vagy vallástalan embernél, vagy más vallású embernél, mert az előbb nyilvánvalóan kimutattuk, hogy mindnyájan bűn alatt vannak, hogy mindenki bűnös. És ha ez most nem volt elég, akkor jön egy felsorolás. Az utolsó érve az apostolnak az ige érve, a Zsoltárok könyvéből és Ézsaiás könyvéből, mindegyik alatt találunk egy kis részletet, hogy melyik Zsoltárból származik az idézet, hoz egy hosszú idézet sort, nézzük, hogy mit mond. Amint megvan írva, hogy nincsen csak egy igaz is, nincs, aki megértse, nincs, aki keresse az Istent, mindnyájan elhajlottak, egyetemben haszontalanokká lettek, nincs, aki jót cselekedjék, nincsen csak egy is. Nyitott sír az ő torkuk, nyelvükkel álnokságot szólnak, áspis kígyó mérge van ajkaik alatt, szájuk telve átkozódással és keserűséggel. Lábaik gyorsak a vérontásra, útjaikon romlás és nyomorúság van, és a békességnek útját nem ismerik. Nincs Isten félelem az ő szemeik előtt. Micsoda dagadó kebellel hallgathatta ezt egy zsidó ember? Most jól megmondja az Isten nekik. Csak hogy a 19. versben a következőt mondja az apostol. Tudjuk pedig, hogy amit a törvény mond, azoknak mondja, akik a törvény alatt vannak. Mint egy azt mondja ezzel, hogy kedves zsidó atyám fiai, ezt nem a pogányokra mondja az Isten. Ezt ránk. Ezt ránk, akik hallgatjuk az Isten beszédét. Akikhez szól az Isten beszéde. Akik a törvény alatt vannak, azoknak mondja ezt az Isten beszéde. Mikor az ember úgy eltelne büszkeséggel, hogy ő mennyivel külön, mint a többiek, akkor így ráfordítja az egészet az apostol. Hogy akkor most szembesülj, légy szíves azzal, hogy ezt rólad mondja az ige. Nem másokról. Ezt te rólad mondja az ige. Mert a törvény azokhoz szól, akik a törvényt hallgatják. Akik a törvénnyel kapcsolatba kerültek. Miért teszi ezt az Isten? Azért, hogy minden száj bedugassék, és az egész világ Isten ítélete alá essék. Annak okáért a törvény cselekedeteiből egy test sem igazul meg ő előtte, mert a bűnismerete a törvény által van. Ez itt az összegzés, ez itt a végső szembesítés. Azért teszi ezt az Isten, hogy senki oda ne állhasson elé az ítéletben magabiztosan, büszkén, hogy én megérdemlem, hogy nekem örök életet adjál, mert én jó vagyok. Hogy mindenki átérezhesse azt, hogy ha üdvözülni fog, azt nem a jóságának köszöni. Azt az Isten jóságának köszöni. És nem azért fog üdvözülni, mert megérdemli, hanem annak ellenére fog üdvözülni, hogy nem érdemli meg. Mert a törvény cselekedeteiből egy test sem igazul meg ő előtte, mert a bűn ismerete a törvény által van. Az ember, aki a törvényt ismeri, nem tudja igazzá tenni magát az Isten előtt a törvény által, mert a törvény csak abban segít, hogy meglássa a maga valódi állapotát, rádöbbenjen a maga helyzetére, és szembesíti azzal, hogy ott is bűn van, ahol addig nem gondolta, hogy bűn, hogy van bűn az életében. A végső összegzésünk tehát ennek az első nagy szakasznak így lehetne pontokba szedni, hogy Pál apostol rámutatott arra, hogy az üdvösség feltétele, az örök élet feltétele, az Isten igazsága, vagy másképpen fogalmazva az Isten törvényének a betöltése. A Római Levél 2. fejezet 13. verse ezt félreérthetetlenül nyilvánvalóvá tette. Azok fognak megigazulni, akik a törvényt betöltik. Nem azok az igazak az Isten előtt, akik a törvényt hallgatják, hanem azok fognak megigazulni, akik a törvényt betöltik. Az örök élet mércéje, az örök élet feltétele itt van. Azok fognak megigazulni, azok nyernek felmentő ítéletet, akik engedelmeskednek az Isten törvényének. Ez az első állítás az apostolnak ebben a szakaszban. A második, hogy nincsen olyan ember, aki ennek a mércének megfelel. Nincsen olyan ember, aki a törvényt betöltötte, nincsen olyan ember, aki odaállhat az Isten elé, és azt mondhatja, hogy nekem odaadhatod az örök életet, mert én bűntelen vagyok. Az előbb nyilván bemutattuk, hogy zsidók és pogányok mindannyian bűn alatt vannak. Hogy az egész világ az Isten ítélete, kárhoztató ítélete alá essen. A harmadik dolog, hogyha egy ember megismeri is az Isten beszédét, megismeri is az Isten törvényét, akkor sem tud megfelelni, mert az az ember, aki bűnt követett el, az az ember, aki letért az Isten útjáról, annak az embernek a testébe a bűn törvényként van beírva, ezt majd a hetedik fejezet fogja kifejteni részletesen, de itt ez a kifejezés, hogy a törvénynek cselekedeteiből egy test sem igazul meg ő előtte, itt a test szó erre a tanításra utal, hogyha egy ember megismeri is a jót, a maga erejéből képtelen legyőzni az emberi gyengeséget, a bűnre való hajlamot, fogékonyságot, és ezért nem jelent reménységet számára a törvény ismerete. A negyedik dolog, hogy a törvénynek nem is az a feladata, miután az ember már a bűn hatalma alá került, hogy az embernek azt mondja, hogy ez a jó, tartsd meg és élsz. Ezen az úton nem lehet járni, mert az ember először nem tudja, hogy mi a jó, ezért bűnt követel. Aztán, ha már tudja, hogy mi a jó, sem tudja legyőzni a saját szenvedélyeit a maga erejéből, ezért ezen az úton nincsen reménység az örök életre. A törvényt az Isten nem ezért fogalmazta meg. A törvényt azért fogalmazta meg, hogy megmutassa az embernek, mint egy tükörben, hogy milyen helyzetben van. Ugyanis azt a beteget lehet meggyógyítani, akinél helyes diagnózist állítottak fel. Aki a saját helyzetével nem áll szóba, aki a maga helyzetével nem áll szóba, azon az Isten nem tud segíteni. Ezért az apostolnak bele kellett vinni bennünket ebbe a zsákutcába, ahol föl kell tegyük a kérdést, hogy mi a megoldás. Mi a megoldás ebben a képletben, amit az apostol elénk állított, hogy az örök élet feltétele az Isten törvényének a betöltése, de nincsen ember, aki betöltötte volna, ezért az Isten törvénye halálos ítéletet mond ki minden emberre, de ha valaki megismeri is a törvényt, akkor sem tudja betölteni, mert az emberi gyengeség megakadályozza őt ebben, márpedig a törvény betöltése az örök élet feltétele. Hát akkor mi a megoldás? Kedves hallgatók, mondjuk ki a választ, nincs megoldás. Mondjuk ki a választ nyíltan, mellébeszélés nélkül, nincsen emberi megoldás. Mindaddig, amíg ezzel nem állunk szóba, addig nem fogunk szóba állni az isteni megoldással. Sajnos én most nem folytathatom tovább az előadást, 2 hetet kell várnunk arra, hogy megtudjuk, hogy mi a megoldás. Csak annyit hadd fogalmazzak meg, hogy van megoldás, hiszen folytatódik a levél tovább, és nem ért itt véget. Innentől kezdve Az apostol a megoldást fogja kifejteni, de vigyázzunk. Ez a megoldás akkor lesz értékes számunkra, ha előtte engedtük, hogy belemenjünk abba a fájdalomba, abba a sötét zsákutcába, amely kendőzetlenül szembesített minket azzal, hogy nincs emberi megoldás. Hogy mindnyájan menthetetlenül elveszett emberek vagyunk. Ez nagyon fájdalmas, borzasztó, megalázó, de a Biblia ezzel szeretne szembesíteni bennünket. Az az ember fogja megbecsülni az Isten által felkínált megoldást, aki ezzel a pokollal szembesült és elfogadta. Amíg van szerintem emberi megoldás, addig nem fogok egyetlen reménységként az Istenhez fordulni. Próbáljuk ki, illetve ne próbáljuk ki, de ez úgyis így fog történni az életünkben. Amíg úgy gondoljuk, hogy van emberi megoldás a bűn problémájára, addig azt fogjuk próbálgatni. És egészen hosszú időt eltölthetünk vele, és egészen végletes helyzetekbe kerülhetünk, és változás akkor lesz az életünkben, amikor ezzel az ítélettel szóba állunk, hogy nincs emberi megoldás, de van isteni megoldás. Erről a reménységről fog szólni a folytatás. Én köszönöm szépen a figyelmet, és remélem, hogy 2 hét múlva mindannyian kíváncsian várjuk majd, hogy mi lesz ez a megoldás az Isten részéről. Egy rövid szünet után beszélgethetünk a ma elhangzott gondolatokról.